Az a szó, hogy apokalipszis, azt jelenti, hogy leleplezés, feltárás, egy titoknak a feltárása, megmutatása, felfedés, amikor már valami nem maradhat elrejtve. Az apokalipszis, ez a jelenések könyvének a neve, azt hiszem, hogy görögül apokalipszis. És arról szól, amikor a végső harcot megvívja az emberiség, egészen pontosan az ember. Amikor feltárókozik a szemei előtt minden, telepleződik minden, minden titok feltárókozik, és meg kell vívni az utolsó harcot, a végső harcot az ellenséggel szemben. Megmondom őszintén, hogy kicsit úgy féltem is ettől a témától, én menekültem is, a testi ember menekült ettől a témától, de úgy néz ki, hogy csak nem fogja megúszni. Fontos megvallanom azt, hogy hála van bennem, hogy azt, amit meg kellett lássunk ezen az úton, azt nem egyszerre láttuk meg. Tehát az Úristen az igazságot nem könyörtelenül és nem kíméletlenül mutatta meg nekünk. Meg is van írva az Ószövetségben, valamelyik próféta leírta, hogy milyen Jézus. Hát olyan, hogy a megrepett nátszálat nem töri ketté, a pislákoló lámpabelet nem oltja ki, hogyha valakiben van reménység az életre, a feltámadásra, akkor ő azt nem fogja, azt a reménységet kioltani. Nem tesz úgy, mint én, a fenevad. Én vagyok a fenevad. A világ fenevadja, amely megkoronázta magát, és pusztítás okoz a világban, mindenhol, az operencián túl, és az operencián innen, mindenhol. Én ezt tettem. Az igazságot is, amit megkaptam, a parányi igazsággal, amit kaptam az útam elején, én gyilkoltam, megmondom őszintén. Tehát méltó vagyok a halálra, a pokolra. A fenevaddal szemben, az énnel szemben, a mindenható Isten, és az ő egyszülött, tökéletes gyermeke, fia, teljesen kíméletes volt. Velem is kíméletes volt. Mindannyiunkkal kíméletes volt. Nem akarta, hogy azt az igazságot, azt a borzalmas valóságot egyből meglássuk. Ezt az elhívást számunkra, az apokalipszist nem úgy adta, hogy első nap kezdődött az apokalipszis. Nem az apokalipszissel kezdte Isten a mi gyógyításunkat, elhívásunkat, hanem majd fogalmazta, kedves barátom. De amikor Isten őt megtalálta, össze volt törve, darabokban volt, persze kívülről nagy, kemény ember volt, intelligens, okos, hatalmas, büszke ember, büszke magyar, büszke székely, ugye? De látta Isten az ő belső emberét, hogy száz sebből vérzik, és nem azzal kezdte, hogy megmutassa, hogy mennyire gonosz, miféle fenevadak vannak benne az ő szívében, és micsoda légió van az ő szívében, hanem azzal kezdte, hogy a sebeit bekötözte, hogy el ne vérezzen. Kezdte vigasztalni, szembesítgetni óvatosan, és gyógyítani, és ügyelni, hogy el ne vérezzen, ugye. Ezt tette mindannyiunkkal. Ezt teszi Istennek a lelke, a Krisztusnak a lelke mindannyiunkkal. És amikor ugye telnek múlnak a napok, az órák, az évek, jönne a keményebb eledel, ugye először a gyermek eledel, a gyermek táplálék, ugye a tej eledel. Utána jönnek a keményebb eledelek, a keményebb szembesülések. És egyre tisztább kezd lenni a kép a szemeink előtt. És történik az apokalipszis. Belépünk az Armagedonba, és mi is meg kell vívjuk a csatát. Többször beszéltünk már, többször beszélhettünk. Hiszen pontosan arról eddig is, hogyha nem történne, most, ahogy láthatjuk, globális szinten, az egész világon nem történne az apokalipszis, ugye, a végső összeomlás, ha nem lennénk a háborúk küszöbén, akkor is a jelenések könyve igaz volna. Mert az, ami van a jelenések könyvében, drága embertárs, örömmel használom ezt a kifejezést, hogy drága embertárs, nagyon drága van Isten számára, hatalmas árat fizetett Isten, hogy a lelkedet megmentse. Tehát bátran mondom azt, hogy drága embertárs. Tehát, hogyha nem történne a világban apokalipszis, hogyha nem volna háborúban a világ, ha nem lett volna a Covid világjárvány, és nem Dóna még mindig a járvány, ugye kinn a világban, a külső sötétségben, és nem halnának meg az emberek, ha nem lennének területi katasztrófák, vulkán, földrengés, árvizek, meg viharok, meg tornádok, meg cunami, hogyha mindez nem lenne, akkor is, drága embertárs, a jelenések könyve, az apokalipszis, a megjelentetés, az igazságnak a feltárása, a felfedése, az mindenképp meg kéne történjen benned, és mindenképp meg fog történni benned. Egyedüli kérdés az, hogy a fizikai halálod előtt fog megtörténni, vagy azután. Tehát éltedben, amíg élsz itt a Földön, akkor fog megtörténni az apokalipszis, vagy pedig miután meghaltál. A rossz hír az, hogy az apokalipszis maga a felfedés, az igazságnak a meglátása az eléggé kemény és fájdalmas tud lenni. De a jó hír az, hogy aki megláthatja még éltében a valóságot, az élő Isten jelenlétében, a Krisztusnak a jelenlétében, az ember megmenekül. Meg tud menekülni, esélyt kap a megmenekülésre. Akivel viszont az apokalipszis a holta után történik meg, miután a test meghal, az a lélek szó szerint a pokolba kerül. Tehát meg kell lépni a pokolba, poklába, a kénkővel égő tüzes tóba, ahogy írja a jelenések könyvében. Tehát fókuszáljunk a jó híre, emberek, aki ezt hallja, ezt a felvételt, ezt a nagyon kemény felvételt, mert szerintem ez nagyon kemény lesz. Nem hiába féltem én ettől. Annak lehetősége van a hit nemes harcát megvívni. A legjobb hír az, hogy az Úristen megad minden eszközt, biztosít minden eszközt ahhoz, hogy ezt a harcot úgy vívjuk meg, hogy mi győzzünk, hogy győztesként kerüljünk ki belőle, és ne vesztesként. Akinek leárt a föld élete, és utána történik az apokalipszis, annak már annyi, azt nem lehet megmenteni ezt azt a lelket. Nagyon röviden felolvastam a bevezetőt, ugye a cím az, hogy Fehér Lófia és az apokalipszis első lovasa. Fontos megértenünk, drága emberek, hogy a jelenések könyve rólunk szól, és az apokalipszis bennünk zajlik. Tehát ha kint nem történne, ha Amerikában nem történne, Ukrajnában vagy Oroszországban nem történne, akkor is történne benned, a szívedben, az Armagedon. Meg kell történnie mindenképp. Az apokalipszis bennünk zajlik azokban az emberekben, akik hallották Isten életre hívó szavát, és elindultak a keskeny úton, amelyen mindenkinek meg kell vívnia a hit nemes harcát. A szembesülések és a felfedés által meg kell látnunk a legnagyobb ellenséget, és le kell győznünk őt ahhoz, hogy örökre szabadok lehessünk. Örökre, öreg. Az a szabadság, amit kínál számunkra. A Teremtő Isten, Jézus Krisztus nagyon pengeéles szavai által az a szabadság az örökre szól. Nem egy ilyen kéthetes szabadság, amit szoktunk kapni a munkahelyről, vagy egy ilyen világi szabadság, ugye a jólét által, pénz által. Ez egy örök szabadság, aki ezt a harcot vállalja, a hitnemes harcát, és elfogadja Istennek a segítségét. Az az ember a szabadságot örökre kapja meg, és aki megkapta, soha többé el nem veszíti. Fehér Lófia és az apokalipszis első lovasa. Én nagyon röviden elmondanám azt, hogy milyen kijelentést kaptunk a Covid-ban a fehér lovastól. Igazából nem a lovas fehér, hanem a ló fehér. Csak ugye fehér lovas, mert ugye fehér ló háton ül. Tehát ugye fehér lovon jön. Először kezdeném a ló jelentésével. Mi a jelentése a lónak? Aki ismeri valamennyire az írást, az Ószövetséget, az tudja, hogy a ló jelentése, tehát a ló a hatalmat jelképezi. Nagyon sokáig az Úristen nem engedte az ő népének, a hébereknek, nem engedte a ló használatát. Nem engedte, hogy lovon üljenek és lovon hadakozzanak. Miért nem engedte? Ennyire könyörtelen volt? Nem. Ennyire szerette őket. Tényleg szerette őket. Levike mondta a múltkor, hogy igen, Isten azt mondja, hogy imádjuk őt, csak ne felejtsük el, hogy ő hamarabb imádott minket. Ő előbb imádott minket. Mi még mit sem tudtunk róla, és ő már imádott minket. Szeretett minket. És adta a váltságdíjat, hogy szabadok lehessünk. Kifizette a váltságdíjat értünk. nem mindenki fogadja, nem mindenki fogja elfogadni. Tehát ő minket már hamarabb imádott. Ugyanezt tette a zsidókkal is, a héberekkel. Az, hogy ők ezzel visszajöttek, ez már az ő dolguk. Viszont nagyon szerette őket, úgymond imádta őket, imádta a hébereket Isten, mint ahogy most imád téged is. És ezért nem engedte, hogy lovon üljenek és lovon háborúzzanak. A ló ugye, akik lovon ültek, azok jobban, gyorsabban tudtak mozogni, könnyebben tudtak harcolni. Tehát általában a földi hatalmasok ugye a földi rendszernek, a földi rendnek a katonái, ugye a császár katonái, ők lovon ültek, lovon harcoltak, ugye páncélokkal, meg minden. De a héberek ló nélkül kellett harcoljanak. Miért? Azért, hogy nyilvánvalóvá váljon teljes mértékben, hogy Isten harcol az ő ellenségükkel. Az élő Isten harcol értük. Hogy ne a ló erejében bízzanak, ne a ló gyorsaságában bízzanak, ne a páncélokban bízzanak, hanem bízzanak ő benne. Mert ő, a mindenható Isten, mint lélek, ő harcol az ő ellenségük ellen, és velük van. És az ő ereje, az ő hatalmas ereje több, mint a ló ereje, vagy a páncélnak az ereje. Tehát a lónak a jelentése az a földi hatalom, ugye, az emberi hatalom, az Istentől eltávolodott embernek az erejét jelképezi a ló, hatalmát jelképezi a ló. A fehér lovon ülő ember, ugye, amikről azt írja a Jelenések könyve János, ugye, olvasom itt ezt a kétbekezdést, hogy nagyjából jön képen. És látám, mikor a bárány a pecsitekből egyet felnyitott, és hallám, hogy a négy lelkes állat közül egy monda, mint egy mennydörgésnek szavával. Jöjj és lásd, és látám, és imé egy fehér ló, és a rajta ülőnél íj vala, és adaték néki korona, és kijöve, győzve, és hogy győzzön. Ezt írja a fehér lóról János, Jézus legközelebbi barátja, aki megírta a Jelenések könyvét. Tehát a lovon ülőnek, aki a fehér lovon volt, így adatott, és kijöve, hogy győzzön. Tehát győzni jött, korona volt a fején. És ugye elmondtuk azt, hogy mi erről milyen értést kaptunk. Mi szerint ugye a fehér ló, tehát valamelyest jelképezi azt a tudományt, amely elhitette veled és velem és az egész emberiséggel, hogy van egy láthatatlan ellenség. Kínából jött, nagyon messziről jött, és ő meg fog ölni minket. És ő felkínálta a segítséget. Tehát először megtöltötte a fejedet, a fejünket, avala az ellenség, avala hazug, hamis ellenség képpel. Hogy valamilyen láthatatlan, még senki nem látta, él is, meg nem is, minden, Wuhanból is jött, de máshol is létezik, és mindenhol jelen van, hogy ez a láthatatlan ellenség, tehát elhitette, hogy létezik, utána meg felkínálta a gyógyulás, a szabadulás, a védelem lehetőségét. Többször beszéltünk főképp az elmúlt időben arról, hogy nem a hazug probléma öli meg az embert, az emberiséget, az embereket, hanem a hazug megoldás. Tehát nem a kitalált vírus, ugye, ami tulajdonképpen méreg, tehát a vírus ugye az nem élő lény, tehát nem egy baktérium, vagy mit tudom én, nem egy kis mikróba, vagy mit tudom én, élő lény, hanem méreg. A jelentése is az, hogy méreg. Tehát igen, feltetőleg történt valamiféle mérgezés. Biológiai fegyvernek mondható ez, amit ugye ma is feltettem egy videót, hogy repülőgépből is szóratnak az emberekre, egész könnyen bekerült ugye a légtérbe, vagy pedig bele a vízbe, tehát a levegőbe mindenképp ugye be lehet mindenképp azt ugye főképp tavasszal meg ősszel, amikor az ember abban is sebezhetőbb, ugye amikor neki tisztulnia kellene és meg van gyengülve, ugye, akkor ezt lehet fokozni ilyen különböző mérgekkel, mérgezéssel. Tehát ez történt, egyfajta mérgezés történt. De hogy igazából az a mérgezésnek nem volt hatalma az emberek fölött, az emberiség fölött, mert igaz, amit Jézus mond. Főképp azokra az emberekre igaz, akik még ha kicsit is bíznak az élő Istenben, az életnek a rendjében, azoknak nem árt meg a méreg. Azt mondta Jézus, hogy nem árt meg nektek, ami ne azzal törődjetek, hogy megmérjenek titeket, vagy tudom én, Covid balra, vagy Covid jobbra. Ne ezzel foglalkozzatok. Hogyha a mérget itatnak meg veletek, és ti nem tudtuk, hogy az sem árt meg nektek. Ne aggódjatok amiatt. Hanem inkább ugye a hamis, a hazug megoldások miatt ugye volt a probléma. Tehát nem a hazug probléma, amit létrehoztak a média által, a fenevad torka, a fenevad szája által, a fenevad képe által, a média által, a politikum által és a vallás által. Nem az a jelenti a legnagyobb veszélyt, a hamis probléma, a hazug probléma, hanem a hazug megoldás, amiről tudjuk, hogy kísértetiesen ráillik erre a személyre, aki a fehér lovon ült, íj vala a kezében, és adaték néki korona, és kijöve győzve, és hogy győzön. Tehát így volt a kezében. Tehát belőtte, szó szerint belelőtte az emberekbe a hazug megoldást, ugye a hazug, a hamis megoldást, a hamis problémára, és ez nem volt más, mint a vakcina. Persze bárki mondhatná, kérdezhetni, hogy igen, de ez korábban is volt vakcina megoldások, persze, és nem mondom azt, hogy az külön volt. Ez a mostani is talán annyiban különb az akkoriaknál, hogy most már a dolog sürgetőbb, tehát most már ez lehet, hogy sokkal erőteljesebb méreg, sőt, nem hogy lehet, hanem teljesen biztos, mert elég sokan megbetegedtek, és sokat is temettek, ugye, amiatt. Persze ezt nem bajja be senki, vagy aki látja és érzi, hogy az a probléma, azt sem akarja bevallani. Ezért a legtöbben nem tudnak megszabadulni, nem tudnak meggyógyulni, mert nem akarják letenni a büszkeségüket, és nem akarnak őszinte szívvel Istenhez fordulni, és őszintén megvallani, hogy azóta betegek, azóta patikafüggők, amióta beadatták az oltásokat, addig egészséges emberek voltak. Hogyha ezt ők őszintén megvallanák, Isten is ember előtt meggyógyulnának, mert hű az, aki adja az egészséget, a gyógyulást nekünk. Tehát az a fehér lő ugye jelképesen a tudósokat, tudós gárdát ugye jelenti, a WHO-t ugye az egészség nevében mészárolták le az embereket. Tehát ez volt a jelentése. És azt is elmondtuk nyilván, ugye, hogy ahogy mondta Istennek a gyermeke, hogy a sátán is a világosság angyalának adja ki magát. Tehát fehérben vannak, hogy az emberek ne kételkedjenek. A pap is ilyen fehér, palástban van, ugye, minden fehér, minden szép, de mégis a halál angyala volt, a halál angyalai voltak ők nagyon sok embertársunk számára, ugye. Tehát a sátán is, ugye, a megtévesztő, a gyilkos, ugye, aki emberölő volt kezetektől fogva, na ő is a világosság angyalának adja ki magát, ezért öltözik fehérbe, és ezért van jelképesen a jelenések könyvében úgy fogalmazva, hogy fehér ló. Tehát a ló azért, mert hatalma van az emberek fölött, az emberiség fölött. És az, hogy fehér, az azt jelenti, hogy álcában van, tehát hogy ő a fehér köppennyel álcázza az ő valódi természetét. Na, ez történt, emberek. Ez volt a fehér lovon ülőnek az általánosabb értelmezése. Utána ugye tudjuk, hogy jön a vörös ló, ami a háborúság, ez is történik ugye a világban. Utána a fekete ló, az éhínség, és a fakó ló, ugye a sárga ló, a halálszínű ló, az maga a halál. Az követi az első három lovat. És akkor most következzen a keményebb eledel, amit ugye a testi gondolkodásom szerint legszívesebben elkerültem volna, és kihagytam volna, az, hogy mit jelent a fehér ló, mit jelent a fehér ló valójában, mit jelent a fehér ló akkor, amikor a világban mindenhol béke van, Amerikában is béke van, Ukrajnában is, Oroszországban, Székelyföldön, Gyergyóban, Alfaluban, mindenhol béke van, kivéve a te házadban, az én házamban, az egyénnek a házában, az ő családjában, az ő szívében. Tehát mit jelent a fehér ló? Mi a fehér lónak a jelentése? Itt még mielőtt ezt a kérdést megválaszolnánk, remélhetőleg többen is ugye vagyunk itt, remélhetőleg jönnek kijelentések más által is. Picit rátérnék arra, hogy fehér lófia. Fehér lófia, ez egy mese, nem hiszem, hogy magyar népmese volna, ha bár az is lehet, Isten tudja. Tudom, hogy van angol verzió is. Nem az a lényeg. A mesélni is sem emlékszem pontosan, csak úgy rémlik, hogy körülbelül miről van szó, ugye a szokásos. A fehér lovon a herceg jön és megmenti a királylányt, és így tovább, és így tovább. Akkor belenéztem a YouTube-on a mesébe, nem volt tőlem, hogy elejtő végig megnézem, tehát annyira nem voltam kíváncsi rá, de mind ez csengett a fejembe, hogy fehér lófia, mondom, megnézem. Nem igazán, hogy kíváncsi, akkor nem igazán volt kedvem rá szívet nézni, de mondom, hogy belenézek, megnézem, hogy miről is van szó. Hát ugye, jön a herceg, a fehér ló fia, akit a fehér ló szült, ugye, a fehér ló szült, ugye, akiről beszéltünk mostanig, és az megy, hogy megmentse a királylányokat. De nem is egyet mentnek, hanem többet. Az egyiket megmenti a háromfejű sárkánytól, másikat megmenti a... talán a hétfejű sárkánytól, igen, és a harmadikot megmenti a 12-fejű sárkánytól. Nem akarom túlságosan megmagyarázni, csak nagy vonalakban szeretnék kitérni arra, hogy mi a jelentése ennek körülbelül, hogy miért kellett én erre a mesélre ránézzek. A sárkának a jelentése, aki ismeri a jelenések könyvét, de inkább helyesebben fogalmazok. Tehát nehogy valaki azt higgye, azt képzelje magáról, hogy hallgatja ezt a felvételt, elolvassa a jelenések könyvét, és mindent meg fog érteni. Azt el kell felejteni, emberek, minden is történnek. Ezt én őszintén mondom, nem kevésséggel mondom, hanem őszinte féltéssel mondom. A jelenések könyvét, sőt az evangéliumot sem értheti meg senki, aki őszinte gyermeki szívvel nem fordul az élő Isten szavához, Jézus Krisztushoz. Aki nem teszi az életét, aki nem kívánja, hogy az ő értelmét, az ő szívét teljes mértékben áthelyezze a Krisztus kezébe, nem fogja megérteni senki. Főképp a jelenések könyvét. Na, amit mi mondunk, ez csupán betekintés, talán egy jó ízerítő azok számára, akik talán Istenhez fordulnak, és megismerik az igazságot. Tehát senki se építse az ő életét, az ő sorsát a mi szavainkra, mert nem azért beszélünk, hanem azért, hogy bizonságot tegyünk, és elmondjuk, hogy ahhoz, hogy megmenekülhess, fontos te személyesen megismert a feltámadt Krisztust. Különben nincs, ahogy megmenekülj. Senki nem menekülhet meg. Szóval, a fehér lófia. Tehát tudjuk a jelenések könyvében, hogy azt mondja Jézus, ugye Jánosnak, hogy a sárkány, a ma régi, a ma ősi kígyó. A sárkány, aki a teremtéskor csupán egy kis hazugság volt, egy kis kígyó volt, ugye most már sok feje van neki. Sok feje van a sárkánynak, a fenevadnak sok feje van. Pontosan, mint a mesében. Három feje van, hét feje van, 12 feje van. Egy is sok volt, már egy is óriási bajt okozott Ádámnak és Évának, ugye? De most, hogy már sárkányán ütte ki magát, és Isten tudja, hogy hány feje van, azt jelenti, hogy óriási, tehát óriási kell legyen a harc, az Armagedon, a fehér lófia, meg kell vívja ezt a harcot. Na, ez csak úgy érdekességképpen is, hogy mit kell tegyen a fehér lófia, hát ugye megszabadítsa a hercegnőt, vagyis a királylányt, a lányt, a nőt meg kell szabadítsa, fel kell szabadítsa, meg kell szabadítsa a sárkánytól, de ki a sárkány? A tudás fájának a gyümölcse, az agyaló ember, a kígyó, amikor elkezdett agyalni, ugye? Ádám, amikor elkezdett agyalni is, megteremtette Évát, ugye? Tehát az igényt megteremtette az Évára, és az ő képzeletét rá kényszerítette az Évára, ugye? És minél okosabbá vált az Ádám, minél többet evett a jó és a rossz tudásának a fájáról, a benne lévő kígyónak, a benne lévő sárkánynak annál több feje lett. Ekképp ugye az Éva rabságba került, a fenevad rabságába, ami benne van, emberek, benne van. A fehér lófia az nem valahol az operenciás tengeren túl vívta meg ezt a harcot, hanem a fehér lófia az ő szívében, az ő elmében kellett megvívja a harcot, ahogy te is, és ahogy én is. Ezeket a harcokat mi meg kell vívjuk, emberek. És mit mondtam a videó elején? Az, hogy Isten annyira irgalmas volt hozzánk, hogy egyből nem öntötte ránk ezt a látást, hogy az Armagedon az én szívemben kell megtörténjen. Az egyén szívében kell megtörténjen. Hogyha neki Isten ezzel kezdte volna, mi elmenekültünk volna. Teljesen biztos. Ezért kaptunk ilyen távoli képeket, hogy ki a hibás a világról. Hát Amerika. Hát az atomfegyverek. Hát a pápa, hát a katolikus vallás. Persze, persze, de mind van igazság. De engemet nem azért fognak elszámoltatni az utolsó órában, hogy a pápa mit csinált Rómában, amikor éppenséggel megnézte a kedvenc sorozatát. Mit csinált lefekvés után, vagy felkelés előtt, vagy Isten tudja. Én nem erőkkel elszámoljak, nem ezzel kell emberek elszámoljak, hanem azzal, hogy az én szívemben mi van, hogy az Armagedon megtörtént-e, hogy a sárkányt, találkoztam-e a sárkánnyal az én szívemben, az ősi kígyóval, ugye, miért az ősi kígyó az, ugye, hát az teremtés, amikor megszülettem, akkor csak egy ilyen kis kígyó volt, egy ősi kígyó, ugye, nem volt olyan túl nagy a hazugság. De mikor belenevelkedtem a hazugságba, felnőttem a hazugságban, egy hazug társadalomban, egy hazug közoktatási rendszerben, egy hazug vallási rendszerben, ugye, hazugságot hazugságra halmoztam. Amikor bűnt követtem el, akkor azt én nem megvallottam, nem mondtam el senkinek, hanem elrejtettem, eldugtam. Nagy valaki megtudja. És jó mélyre dugtam ugye a szívembe a bűnömet, ugye, a kígyót. És mivel, hogy én nem a felszínre hoztam, nem vallottam meg ugye a bűnömet, ezért a kígyó az én szívemben sárkánnyá nőtte ki magát. Van, akinek ez a sárkány csupán háromfejű, másnak négyfejű, megint másnak hétfejű, és megint másnak 12 fejű. És vannak, akinek ugye ez a sárkány már akkora, hogy egyszerűen nem tudnak megszabadulni. Annyira belezuhantak a bűnbe, a testiségbe, a testi gondolkodásba, az agyalásba, az okoskodásba, az önmaguk dicsőítésébe, az önmaguk imádatába, hogy őket már az mindenható Isten sem tudja megmenteni. A sárkány már annyira elhatalmasodott az ő szívükön, az ő értelmükön, hogy a mindenható Isten sem tudja megmenteni őket. És akkor nézzük meg, hogy ki a aki a fehér lovon ül. Szerintem most már, aki ezt hallgatja, magad idáig már ki is találta, hogy aki a fehér lovon ül, és így van a kezében, és kijött, hogy korona van a fején, ugye megkoronázta saját magát, felemelte saját magát, a Jézus mondta, hogy aki felemeli magát, megalázhatik. Ez történt. Akik felemelték magukat, mindenki meg lett alázva. Sokan el vannak már temetve. A fehér lovon ülő személy az te vagy. Mivel én most így hozzád beszélek, te vagy. Amíg nem beszéltem hozzád, addig én voltam, de még mindig én vagyok. Egyenként. Te is ő vagy a fehér lovon ülő. Én is ő vagyok, aki a fehér lovon ül. Az ember, aki magát felemelte, önmagát megszerette, önmagát imádja, önmagát felemelte, önmagát megkoronázta, önmagát királlyá tette, és önmagát istenné tette. Mert ezt tanítja az ezotéria, a New Age, hogy ti is istenek vagytok, és ezt a buta ember, a bűnös emberek elhitték szemrebenés nélkül. De úgy hitték el, hogy nem tették fel azt a kérdést, hogy oké, de ha Isten vagyok, akkor mit hazdok? Mit vagyok képmutató? Miért élek hazugságban? Miért élek parázaságban? Miért vannak titkaim, hogyha annyira Isten vagyok? Ezt a kérdést senki nem tette fel. Tehát a fehér lovon ülő személy az gyakorlatilag Bodó Attila, az én szívemből táplálkozik az egész világ, az én szívemből jön ki, és az összes háborgás, a gyilkosság, a tömegmészállás, a gyermekeknek a lemészállása, az mind az én szívemből származik, emberek. Ennek a mélységét én most éppen nem érzem át annyira, mint ahogy átéreztem akkor, amikor találkoztam Istennel. Mert ha átérezném annyira, akkor most leesnék az ágyból. Tehát hatalmas fájdalom, azt nem lehet elviselni azt a fájdalmat. Csak Isten kegyelme által, Isten segítségével. Levike!
Hát a délután is jött, de ott valamiért megakadtam, amit most a lélek újra felhozott, és akkor el szeretném mondani, hogy mennyire igaz az, hogy az egész jelenések könyve az mi bennünk zajlik, és hogy minden mi vagyunk, minden ellenség, minden olyan dolog, ami megakadályozza azt, hogy Krisztus teljességre jusson bennünk, és a négy lovast a lélek a négy magvető példázatával hozta fel, és azt szeretném így felolvasni, és majd, ahogy a lélek adja, párhuzamot vonni. A négy féle fajta magvető példázatának a történetével is a négy lovassal. Tehát olvasom a magvető példázatát. Azt mondja, hogy sok mindent mondott nekik példázatokban Jézus is. Íme a magvető kiment vetni. Amikor vetett, némelyik mag az útfére esett, és jöttek a madarak, és felkapdosták. Ugye ez a mag, ahogy kaphattuk már sokszor, ez maga a Krisztus lelke, az ő szava, az ő igéje, az ő lelkülete, az ő abból, amiből meg tud születni a gyermek, és növekedni tud. Némelyik mag köveshelyre esett, ahol nem volt sok föld, és hamar kihajtott, mert nem volt mélyen a földben, de amikor a nap fölkelt, kiégett, mivel nem eresztett gyökeret. Némelyik pedig a tövisek közé esett, és a tövisek felnövekedtek és megfojtották. Némelyik mag pedig a jó földbe esett és termést hozott, az egyik 100 annyit, a másik 60 annyit, ismét másik a 30 annyit. Akinek van füle hallásra, hallja meg, hozzáteszi Jézus. Hát dicsőség neki, hogy hallhatjuk, érthetjük. Ugye ezt ki is fejti, oda mentek a tanítványok, és azt kérdezték, miért szólsz hozzájuk példázatokban? Így felelt, nektek megadatott, hogy megismerjétek a mennyek országának titkait, de nekik nem adatott meg. Miért nem adatott meg nekik? Nem szívvel, lélekkel keresték őt, hanem érdekből, hátsó szándékkal. Nem érthették volna meg, hiszen Krisztus mindenkinek ki szeretné jelenteni ezeket az igazságot, a mélységeket. Miért nem jelenthetik ki? Hát még nekünk is időre volt szükség, hogy kijelentse, mert belehalnánk, elvesznénk. Ez is az ő kegyelme, hogy ő kegyelmes. Aki nem tiszta szívvel keresi őt, ő kijelentheti nekem is, de akkor megrecsenek, összetörök, a megrepett nátszál eltörik, és belehalok. Mert egy folyamat, egy fokozatosság, hogy tudjuk elviselni a terheket, hogy belátást kaphassunk. Előbb a külső világra vetítik ki, valami távolabbi történet, történetekben vetítik ki, ugye, hogy nekünk is ószövetségi történetek, új szövetségi történetek, 6000 évvel ezelőtti történet, 5000 év, 4000 év, 3000 év, 2000 év, 1000 év, 50 év, 10 év, és elérkezünk a jelenbe, a mostba, az énbe, hogy itt van bennem. Fokozatosan közelíti meg a kijelentéseket, hogy vedd észre, hogy ez rólad szól. Mert akinek van, annak adatik, és bővölködni fog, de akinek nincs, attól még azt is elveszik, amilyen van. Na, a lényeg az, hogy ugorjak oda, ahol elkezdi magyarázni a magvetés példázatát. Ti most azért halljátok meg a magvető példázatának a magyarázatát. Amikor valaki hallja a mennyek országáról szóló igét, de nem érti, eljön a gonosz, és kiragadja a szívébe vetett magot. Ez az, amelyik az útfélre esett. Ugye az előbb madarakról beszélt. Jöttek a madarak és felkapdosták. Itt azt mondja, jött a gonosz, és kiragadta a szívéből. Mit mond a szívről? A szívből származnak minden gonosz gondolatok. Gyilkosság, paráznaság. Ez azt jelenti, hogy... És akkor most idehozom a fehér lovast is. A fehér lovas, tudjuk jól, ahogy kijelentette, hogy az a megtévesztés, az, aki mondja Pál apostol, hogy a sátán is a világosság angyalává változtatja át magát. Tehát olyan... És mindent, hogyha most lélek által közelítünk meg, az orvosok miket jelképeznek? Mindannyian emberek vagyunk, és információkat, elméleteket testesítünk meg. Tehát azt képviseljük mi, amilyen információt hordozunk. Ezt a világ is mondja, hogy a tudás hatalom. És ugye ő ezzel ülteti el a bogarat a fülünkbe, hogy például ahány nyelven beszélsz, idegen nyelven beszélsz, annyi féle fajta ember vagy. Tehát ugye a világ is ezt propagálja, és ezt is ülteti el belénk, hogy minél többet tanuljunk, minél többet tanítson, de honnan? A világból, a földiekről, nem a mennyekről, a földiekről. És amikor hallja valaki az igét, a mennyek országáról szóló igét, nem a földiekről szóló igét, hanem a mennyekről szóló igét, és jön a gonosz, jön a fehér lovas, és kiragadja belőle az igét, hogy ne fogadjon meg, az azt jelenti, hogy jönnek az én gondolataim, jönnek a fehér lovas gondolatok, amik valójában a sátán gondolatai, a világ gondolatai, a föld gondolatai, és megölik az igét. Hogy úgy, ahogy Krisztus igéje, Krisztus beszéde, tanítása, ami kétélő éles kard és igazság, tud győzedelmeskedni bennem, és a már a világban felszedett gondolatokat, elméleteket tudja semlegesíteni, ugye harc által, hogyha engedem, hogyha hagyom, de hogyha én nem hagyom, és én ragaszkodok az enyémeimhez, akkor én Krisztus ellen megyek, az ő igéje ellen, és én akarom győzelemre vinni az én igazamat, amit korábban a világból összeszedtem. Tehát itt már egy harc van, egy lelki harc, amit a jelenésekben olvashatunk. A következő. Köves talajra hullott mag, hallja valaki az igét mindjárt, nagy örömmel fogadja. De nem gyökerezzik meg benne, ezért csak ideig való, és ami nyomorgatás vagy üldözés támad az ige miatt, azonnal megtántorodik. Itt van, vörös ló. Hol történik az üldöztetés? Ki üldöz kit? Ugyancsak az én ó emberem, az én földi személyem, az én földi lelkületem, amire azt mondja Jézus, hogy ők nem látják a lelket. A földi emberek, akik a földhöz ragaszkodnak, nem látják a szent lelket, Krisztust. Nem láthatják. Az övéi közé jött, nem ismerték fel, nem fogadták be őt. Azt hitték, hogy egy gonosz érkezett. Elérkezett a menny és a föld teremtője, testet öltött, és azt hitték, hogy egy gonosz ember érkezett. Hol történik ez a harc? Ugyancsak bennünk. Mivel köves talajra hullott az ige, nem engedjük be a szívünkbe? Meg miért nem tud bejönni a szívünkbe? Azért, mert jön a fehér lovas, jön a vörös lovas, támadnak. Támadás! Támadás az igazság ellen. Nem fogadjuk be, feltámadnak bennünk a tengerek, az elméletek, az információk, a világi tudásnak a tengerei. Feljön a mélységből. A légió, feljön a mélységből a fenevad. Minden, ami le van írva a jelenésekben, bennem van. A mélység kulcsa, a mélységes fenevad, aki a tengerből jön, aki a földből jön, minden bennem van. És elkezd viaskodni, a légió pontosan. Mindent bevet a bennem lévő légió, a lovasok, a mélység fenevad, a tengerből feljövő fenevad, a szárazföldből feljövő fenevad. Minden elindul Krisztus ellen, hogy ő megvívja a harcot. Elkezdődik az Armageddon. Elkezdődik a világháború. Én benne. Mert ilyenkor nem számít, hogy mi van, amikor, úgy, hogy mondtad Attila, amit átélhettünk, az egy olyan mélységes pillanat volt, hogy ha világban világháború lett volna, az mellett, amit mi megéltünk, mi megélhettünk mi magunkban, amikor Krisztus elkezdett közeledni felénk, és betekintést engedett abba a valóságba, amit ő mutatott meg, és valamest, ami mi bennünk volt, hát az egy ilyen hátradőltünk volna a székbe, és koktélt iszogattunk volna, hogy nézzük a világháborút, tehát az semmi se volt ahhoz képest, ami zajlott bennünk. Tehát mindig az érinti meg az embert a legjobban, ami a saját bőrén él, amit a saját csontjában, a saját húsában érez. Az, hogy milyen tragédiák történnek a világban, az egy ideig óráig megérint minket, de úgy felejtődik is el, de ami bennem zajlik, na az az igazi, az a valódi. Elkezdődött bennünk az Armageddon, a világháború, a légió elindult Krisztus ellen, föltámadta a népek tengere benne. Amikor valaki hallja az igét, és mindjárt nagy örömmel fogadja, de nem gyökerezik meg benne, ezért csak ideig valós, ami nyomorgatás vagy üldöztetés támad az ige miatt, azonnal megtántorodik. A vörös ló feltámad benne a háborúság, és nem engedi a Krisztus lelkét, az ő igéit, hogy meggyökerezzen benne. Tövisek közé esett mag pedig az, aki hallgatja ugyanaz igét, de az élet gondja és a gazdagság csábítása megfojtja az igét. Úgyhogy nem terem gyümölcs. Az élet gondja, a gazdagság csábítása, egy kis szegénység, egy kis nélkülözés, egy kis ez az. Melyik ló? Fekete, fekete. Kicsi anyagi nehézség, kicsi ez az, kicsi megpróbáltatás. Fú, hát Jézus nem erre hívott el ember. Már megint itt vannak a vallások is, akik teljesen az ellenkezőjét hirdetik. Csak anyagi bővölködés, csak jólét, a fenét. Pál apostol mi mondja, hogy megtanultam szűkölködni, bővölködni. Miért mondja azt, hogy ha valamit megegyek, valamit felvegyek, az nekem bőségesen elég? Mert hogyha több lenne, akkor engemet az már elválasztana, menjek országától. Tehát nem az a cél, hogy nekem kevés legyen, hanem a cél a menjek országa, és annak gyümölcse az, hogy nekem egyre kevesebb kell a földiekből. És igen, valóban ez van, hogy aki valóban szívvel, lélekkel követi a Krisztust, az nem azért lesz szegény, mert Jézus szegénységre hív el, hanem olyan mennyei gazdagságra, olyan lelki gazdagságra, hogy az ember átoknak érzi már azt az anyagi javat, azért az anyagiakért való robotolást, amit korábban csinált, azt érzi, hogy ez mind kár és szemét, és egyre kevesebb kell belőle, ma már nyűg, és Nekem van, ami sokkal értékesebb. Fekete ló. Fekete ló, itt van. A tövisek közül esett maga fekete ló. Én bennem van-e a fekete ló? Igen. Mert eleinte úgy olvastam, igen, megint külső emberek, akik miatt az igen nem tud megfogadni benne. Nem. Én miattam. Az én szívem állapota miatt. És a fakolóvat az nem is kell felsoroljam, mert hogyha mind a három teljességre jut, az út félre esett mag, a kövek közé esett mag, a tövisek közé esett mag, avagy az én antikrisztusi sátáni gondolkodásom, az orvosi gondolkodásom, amit igaznak hiszek, amit én igaznak hiszek sátánba, az igazság angyalának hiszem, holott a sátán az, és azokat engedem érvényre juttatni, nem a Krisztus igéjét. Ezek a madarak, ugye, jó madarak, szoktuk mondani, jó madár vagy, hát ezek a gondolatok, amik röpdösnek a fejünkbe, és ha teret engedek neki, ügyesen felcsipegetik az Isten igéjét, nem engedik, hogy gyökeret eresszen. A következő, a kövek közé esett mag, nem engedem, hogy gyökeret eresszen. A harmadik, a tövisek közé esett mag, az üldöztetés, kicsi nehézség, szorongattatás, megpróbáltatások. Ha ezeket én hagyom, hogy örökké győzedelmeskedjen a Krisztus igéjével szemben, a Krisztus lelkével szemben, a fakóló az egyértelmű, hogy az adatik, tehát hogy meghal bennem a lélek, megölöm én a lelket, sőt nem engedem, hogy föltámadjon. És a dicsőséges pillanat, amikor megengedem, hogy a jó földbe essen, tehát hagyom, hogy a háború zajjon bennem, végbe menjen, és hogy Krisztus minden harcot megvívjon, mindent leleplezzen, mindenhova eljusson az én szívembe, mert ez a jelenések könyve az én szívembe történik, és hatalmas mélységek vannak, és kikutathatatlan rekeszek, ahova nem is gondolnánk, hogy ott is volt egy rés, ahol bujkált valami, itt is volt. No, a szív az kikutathatatlan az ember számára, csak az Isten ismeri, és csak ő tudja azt megtisztogatni. És hogyha nem tántorít el egyik sem az előző három lovas közül, avagy az előző három magvető példázatából, amit felolvashattam, és hagyom, hogy a negyedik érvényre jusson a Krisztus lelke, hogy a mag meggyökerezzen, a lélek meggyökerezzen, lesz, ami lesz, az életem az övé, mert engemet a halálból hozott ki, amúgy is. A halálból hozott ki, föltámasztott, de nem azért, hogy én újra megerősítsem a lovasokat, hogy én újra háborút indítsak Krisztus ellen, mert korábban is Krisztus ellen indítottam a háborút. Korábban is én a lovasaimat felfegyvereztem Krisztus ellen. És ez a pokol, mert meg fogjuk érteni, hogy a harcot én Krisztus ellen nem tudom vívni. Én a harcot mindig magam ellen vívom. A bennem lévő lélek ellen. Én nem kifelé fogok támadni, hanem befelé. És ez a pokol, hogy a végtelenségig az öngyilkosság. Én magamot gyilkolom. Én nem az embertársaimat fogom gyilkolni, magamot. Az én lelkemet. Na, ennyi jött.
Látjátok, hogyha az ember ténylegesen kívánja megismerni az igazságot, és kívánja megvívni a nemes harcot, és nem sumákol, és nem engedi a világhálónak, nem engedi a világ gondjainak, az anyag csábításának, a test csábításának, hogy ellopkodja az igazság magvait, akkor Isten milyen dolgokat jelent ki számunkra. Tehát tényleg dicsőséges dolgok ezek. És akkor most elmondom azt, hogy hát a fehér ló egyéni szinten mi az, egyéni szinten, az egyénre vetítve mi a fehér ló. Hát ugye a fehér, tehát hatalmasnak hatalmas, mert mindenképpen uralkodni akar és hatalmaskodni akar. Tehát lovon ül. Az, hogy fehér, az, amit mond Istennek a gyermeke, Pál apostol, hogy a világosság angyalának adja ki magát, tehát ő jónak gondolja magát, jónak láttatja magát, templomba is jár, vallásos is, keresztény is, és mindent betartott, minden törvényt betartott. Fehér, kívülről fehér, ahogy Jézus mondja, meszelt, sírok vagytok, kívülről jól néztek ki. Az a fehér lógye, tehát fehér. De ugyanakkor mi van a kezében? Íj. Így kifelé támad, mert ő magát megkoronázta, ő magát felemelte, ő magát jónak gondolja. Jézus Krisztus nem mondotta magát jónak, sőt, megdorgálta azt a szemét, aki azt mondta, hogy jó mester, miért mondasz te engemet jónak? Nem tudtad, hogy senki sem jó, csak az Isten? Tehát ugye ezzel példát mutatott nekünk, hogy így testben nem lehetünk tökéletesek, nem lehetünk jók, mert Isten országa az lélek, Isten lélek. Tehát egy megdicsült testben rököljük az ő országát. Nem ebben nem a bűntestében, nem a halál testében, ahogy mondja Pál apostol, hogy ó, én nyomorult ember, kiszabadít meg engem e halál testéből. Tehát az, hogy fehér, azt jelenti, hogy leplezi a belső sötétséget, meszelt sír, belül ugye rothadás van, az ő szívében és az ő értelmében. És mivel, hogy magát jónak gondolja, magát felemeli, de baj mégis van a világban. Tehát én jó vagyok, én magamról minden jót képzelek, én jónak hiszem magamat, de mégis azt érzékelem, hogy baj van a világban. Mivel, hogy ez a baj tőlem nem jöhet, hát mástól kell jöjjön. Az oroszoktól, az amerikaiaktól, az anyósomtól, a feleségemtől, és előveszem az íjat, és elkezdek lőni vele. Ez a fehér lófia, emberek. Na most, hogyha a fehér lófia, aki ugye felveszi a harcot a sárkányok ellen, hogyha a harcot ő nem külsőképpen veszi fel, hanem a benne lévő légió ellen, fejedelemségek ellen, ugye, mert a sárkánynak több feje van, a hazugság sokrétű, légió van benne, ugye. Hogyha harcot én nem az oroszokkal veszem fel, az oroszok ellen, nem a kormány ellen, nem a pápa ellen, nem is a bankárok ellen, de még a feleségem ellen sem, a férjem ellen sem, a gyermekeim ellen sem, senki ellen, hanem a bennem lévő hétfejű sárkány ellen, a 12 fejű sárkány ellen, ha felveszem a harcot, akkor kapom a kardot Istentől. Jézus Krisztus szájából jön ki a két élő éles kard, és azzal le tudom vágni a sárkánynak az összes fejét, és megszabadultam örökre ezt a szabadságot. Senki az ég adta világon el nem veheti tőlem. Ennyi, emberek, te vagy a fehér lófia, és mivel, hogy magadat szépnek, fehérnek és tisztának gondoltad, de van fegyvered, kifelé támadsz, kifelé öldökölsz, és így jön ugye a vörös ló. Háborúság, békétlenség. A fehér ló után jön a másik három. Nagyon közel vannak egymáshoz, a négy ló. De először a fehér ló van, amikor az ember jónak gondolja saját magát, fehérnek, tisztának, mint a sátán, ugye, aki a világosság angyának adja ki magát. Fehérbe öltözik, fehér köntösbe, de így van nála, és gyilkolja a külsőt, gyilkolja az ő tükörképeit, gyilkolja az embereket, gyilkolja a gyermekeket, gyilkolja a Krisztust, ugye, ahogy Levike mondta, az ő szívébe, gyilkolja a gyermeket. A fehér ló után jön, ugye, a fehér ló fia után jön a vörös ló, ami a háborúság, vérengzés. Utána aztán jön, ugye, ez még mindig irgalom, emberek. Tudom, hogy az apokalipszis 4 lovasáról beszélünk, de ez a három első ló még mindenképp irgalom. A fakoló, a halászínló, ott már kampó, ott már vége mindenek, emberek. Aki az első három ló megjelenésével nem tanulta meg a leckét, és nem értette meg a lényeget, azt a lelket nem lehet megmenteni, azt el kell égetni. Kénkővel égő tízes tóban, ahogy mondja Jézus. Ez fog történni. Tehát a fehér ló után a vörös ló, a háborúság is. A háborúság által, meg az ember ugye szenved is, harcol az anyjával, az anyósával, a feleségével, és mindenkivel. Aztán végül nagy nehezen rájön, hogyha van benne alázat Istennel szemben, hogy a harcot belül kell megvívja. Az ilyen ember megmenekülhet. De aki úgy sem tud megmenekülni, hogy vívja a harcot már kint, ugye magán kívül, sőt, még belül is vívott már néhány harcot, aki még így sem menekül meg, annak jön az éhínség, ugye a fekete ló, és akkor az éhínség, a szűkölködés, ugye elveszik itt a villanyáramot, szegénység, a pénz elértéktelenedik, ugye például a háborúság, énség, éhezés, kényszerbőt, a kényszerbőtben néhány ember fel fog ébredni, és felismeri a fehér lovast magában, hogy ő a fehér lófia, ugye, aki a háborút okozta kint a külvilágban, a külső sötétségben. Akinek az éhínség sem segít, aki az éhínség ideje alatt is még továbbra is gyilkolni akar, továbbra is másra hárít, továbbra is másokat vádol, ahhoz el fog jönni a sárgaló, ugye a halálszíni ló, a fakoló, és elveszi az ő életét. Ennyi emberek, ennyi röviden és tömören. Nem tudok más mondani, csak az, hogy Uram, irgalmaz. Ezek olyan kijelentések, hogy bátran kimerem mondani azt, amit Jézus kijelentett, mert tudom, hogy általa szólunk, még ha nem is tökéletesen, de az ő lelk által szólunk, hogy a proféták akarták volna hallani ezeket a beszédeket, és nem hallották. Az igazság szerelmesei, és nem hallották, nem hallhatták. Nem voltak akkor ilyen kijelentések. Most, hogy ilyen nagy a nyomorúság a világban, ugye a bűn megnövekedett, ugye a kegyelem is megnövekszik, a kijelentések óriásiak. És tegnap beszéltem erről is, hogy azok az emberek, akik óriási bajban vannak, óriási hazugságban, bűnökben szenvedtek és fuldokoltak, azoknak az embereknek óriási kijelentésekre van szükségük, és nem csak kijelentésekre, hanem a kijelentések felvállalására, a kijelentések megvallására van szükségük ahhoz, hogy megmeneküljenek. Tehát nagyon beteg embernek nagyon erőteljes gyógyszerre van szüksége, erős gyógyszerre van szüksége, nagy kijelentésekre. Nagyon beteg embernek szükséges inni a vért, a szent vért, ugye Jézusnak a szavát beinni az ő lelkébe, a szívébe, és azt hirdetni éjjel és nappal, hogy megmenekülhessen. Hát egyébként mindenki, bocsánat, hogy csak jutottam.
Már ha már erről beszélgethetünk atyán kegyelméből, még egyszer elmondhatom, sőt, annyiszor, amennyiszor a lélek adja, mert ezekről mindig jó beszélgetni. Kemény eledel, de úgyis jó beszélgetni, mert az, hogy ezt már kijelentheti nekünk, az azt jelenti, hogy alkalmassá tett, hogy ezek ki legyenek jelentve általunk. Nem azért, hogy elhallgassuk, hanem azért, hogy közzétegyük, hogy majd megoszthassuk, hogy majd aki hallhatja majd, ha az ő javára váljon, na, úgy, ahogy nekünk is, mert azt kaphattam ma, hogy igen, kapunk olyan kijelentéseket, amikre talán alkalmasok vagyunk, hogy megkaphassuk, de még mi sem állunk készen, tehát mi sem élünk úgy. De azzal nincsen semmi baj, mert hogy mondjam, ő mindig kijelenti az előző, tehát kijelenti azt, ami soron következő. És azt is ő végzi el, hogy odáig eljussunk. Tehát sokszor olyan dolgot jelenthetek én ki, hogy tudom, hogy én még az ő kegyelméből nem élhetek úgy, de úgy mondom, úgy kapom a kijelentést, hogy mintha megmutatja a következő célt. Na, hogy most akkor az a cél, hogy majd most oda vezetlek el, azt végzem el te benned. És tényleg valóban egyre szűkül az út, és egyre keményebbek a kijelentések, hogy valóban tudjon az megtörténni, hogy mindent ő megtisztítson minket. Tehát ezek olyan kijelentések, hogy valóban én soha életemben nem gondoltam volna, hogy ilyen dolgok léteznek ezen a földkerekségen. És tudom, hogy szükségesek, hogy ezeket megkapjuk, mint kijelentések, és hogy meg is éljük, és a hitnemes harcát Krisztussal megvívjuk, mert csak ő képes ezeket a harcokat megvívni. Nekünk semmi esélyünk. Sem meglátni, sem megérteni, nemhogy még megvívni, de ő vele igen. És elmondhattam a felvételben, hogy milyen dolgokról maradnak le azok az emberek és a vallások, miket gátolnak meg az emberekben, hogy megélhessenek, mert János azt mondja lélek által, hogy Uram, mikor kell megtörténjenek ezek a csodálatos dolgok? Tehát az emberi fülnek, az agynak ezek, tehát horrorisztikus jelenetek. Horrorisztikus képek, és valóban azok az emberi agynak, de nem a léleknek. Ez a lélek szabadulása, ez az igazi harc, amit Krisztus is megvívott, amíg itt volt, és megvív mai napig bennünk, és elvégez. Tehát ezek dicsőséges idők, amiket megélhetünk, és ezt csak a lélek által mondhatjuk ki, mert a lélek vezet minket győzelemre. Tehát, úgyhogy ezek dicsőséges pillanatok, dicsőséges kijelentések, és nem véletlenül mondja Jézus, hogy sok igazi és proféta szerette volna hallani, amiket ti hallotok, és látni, amiket ti láttok, de nem hallhatták, és nem láthatták. ha nagyon szerették volna, ők is várták, tehát ők is várták, ők is kívánták volna ezeket hallani, megélni, látni, mert ők is érezték a lelkükben, hogy ezek noha kemény dolgok, de dicsőségesek is egyben. És valamire a lélek emlékeztet, hogy innen közelítsük meg. Pontosan, hogy Kinga írja, hogy az apokalipszis, az újjászületés folyamata, és igen, a hitnemes harcának az útja, amit mindannyian nem úgy meg kell, tehát ez a folyamatja, ez a rendeltetése, hogy ezt az útat megjárni, ezt a dicsőséges útat, mert valljuk meg őszintén, mindannyian vágyunk erre, csak a világ elveszi ezt tőlünk, a vallások elveszik ezt tőlünk, a különböző sportok, hobbik, szenvedélyek elveszik ezt tőlünk, mert mindannyian adrenalinra vágyunk. Csak a világ egy hamis adrenalint kínál fel, egy hamis extázist, a drogok, a szex, meg a pia, meg mit tudom én mi. Tehát vágyunk arra az akcióra, várunk arra, hogy pezsegjen az, várunk arra, hogy izgalmas legyen, várunk arra, hogy új legyen, egy különös legyen, egy különös nap, egy új nap, hogy a szenvedéllyel megélhessük, hogy mert a sportot is úgy űzzük, hogy beleadunk mindent, odaadunk mindent, az életünket tesszük fel rá, sőt, mindent úgy csinálunk. Mert ez az elrend, ez szükséges, ezt Isten adta belénk, ezt a vágyat, hogy innen csak úgy tudunk kiszakadni, ezt az utat csak úgy tudjuk megjárni, hogyha mindent felteszünk egy lapra. És ezért éljük meg a sportot is, vagy bármilyen hobbit, szenvedélyt, sportot, akármilyen különböző függőségeket úgy, hogy az életünket tesszük fel rá, mert ennek is az útja az, hogy én az életemet teszem fel rá. Mindent ráteszek, mindent egy lapra teszek. Az egész életem a Krisztus kezébe, az ő tenyerébe van. És ezáltal lesz izgalmas, kemény, mély, magas, de dicsőséges.
Nagyon fontos felhívni a figyelmet arra, hogy a világ, tehát még ezelőtt 2000 évvel is igaz volt az, hogy a világ nagyon sok lehetőséget kínált arra, hogy az ember az apokalipszist elkerülje, a lelepleződést, a valósággal való szembesülést, a saját szívének a tartalmával való szembesülést elkerülje. Már 2000 évvel ezelőtt is rengeteg lehetőség volt erre, elkerülni az Armagedont. Mennyivel inkább most emberek, amikor ott a Facebook, a YouTube, olyan sok lehetőség van, SMS, különböző chat programok, közösségi média, tehát a mai embernek már alig van lehetősége. Tényleg, tehát dicsőséges időket élünk, de ugyanakkor borzalmas és horrorisztikus is, mert nagyon sokan fognak elveszni mostan. Pont amiatt, hogy egyszerűen már annyira meg van kötve a figyelmük az anyag által, a pénz csillogása által, a testi élvezetek által, a testi dopping által, ugye a testi élmények által, hogy egyszerűen nem terjed már ki a figyelmük a lélek dolgaira. Szeretném hangsúlyozni azt is, hogy minden egyes ember, az összes, mindenki, aki még mindig vádol valakit, vagy hárít valakire, az még mindig a fehér lófia, a fehér lovas, a fehér lovon ülő ember. Tehát annak a bizonyítéka, hogy az ember hazugságban van, és veszélyben van az ő élete, és az ő lelke, az, hogy hárít, másokat vádol. Aki másokat vádol, az nincs ahogy, az még mindig kint akarja megvívni a harcokat. Mint ahogy mi is először kint akartuk megvívni. Ez sem probléma, csak az ember ne ragadjon belé. Mert ha én kint vívom a harcos engemet, megölnek. Én elveszítem a lehetőséget a szabadulásra. Bekerültem az időtlenségbe, a lelkemmel, a koszos lelkemmel. Bekerültem a kárhozatba. Tehát annak bizonyítéka, hogy valaki óriási bajban van, hatalmas bajban van, veszélyben az élete és a lelke az, hogy másokat vádol, másokra hárít. Ez a fehér lovas fehérnek, tisztának gondolja magát, és így van a kezében, másokra lő, másokat vádol, másokra hárít. Ügyeljetek, emberek! Ebből van minden háború. Ezért kell eljön a vörös lovas, meg az éhínség, ugye a fekete lovas, és végül a halál is. Látjátok azt, hogy az igazság a két élőlény kard, mert ez, amit mi most mondtunk, mondhatunk, ez számunkra is dicsőséges. nekünk is akkora öröm, mint azoknak, akik ezt hallják és megértik. Mert nekünk is most mondja mindenható, az ő lelke által, ugye, kijelenti. Nekünk is örömünk van ebben, ebben a dologban, ezekben a kijelentésekben. És látjátok azt, hogy fájdalmas, mert szembesít, de ugyanakkor omlanak le a falak omlanak le, és érzed azt, hogy meg is könnyebbülsz, mert már látod az alagút végén a fényt, a világosságot, hogy hoppá, arrafelé tartok, most már tudom, hogy miért születtem, most már tudom, hogy miért éltem, most már tudom, hogy miért szenvedtem, miért kínlódtam, most már látom a világosságot. Még egy kevés idő, ember, csak tarts ki, nézz arra, aki a tengeren jár, ránéz, és nem fogsz elsüllyedni a népek tengerébe, nem fogsz visszasüllyedni a régibe, és aki mindig kitart, az be fog lépni a világosságba, a mennyek országába. Ezt mondja Jézus, emberek.
Igen, láthatjuk most, hogy mégis mekkora a különbség a vallás és a valóság között, mert egy dolog ismerni fejből a tanításokat, Jézusnak a tanításait, és akár valamennyit megjegyezni, vagy sokat megjegyezni belőle, és beszélni róla. De Jézus mégis azt mondja, hogy az én beszédem élet és lélek, és hogy mondjam, tényleg valóban lélek az ő szava, és valóban kétélű éles kard az ő szava, és valóban ő bennem lakozik, és valóban én is ő benne lakozom, és valóban ő tisztogat. Tehát az, hogy elmondja azt, hogy oké, én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők, és ha bennem maradtok, akkor az atyám megtisztogat, hogy sok gyümölcsöt teremjetek, mert ez az atyának az akarata. És elképzeli az ember maga előtt a szőlővesszőt, a szőlőtőt, a tisztogatást, a szőlőfürtüket. De ez a valóság, ami bennünk történik, hogy kijelenti, vagy akár mikor megéljük azt, hogy szenvedünk, és háborúság zajlik, és felszakadnak belőlünk a, hogy mondjam, az ördögjeink, a démonjaink, az agyalásaink, amik a lélek ellen viaskodnak, és azt valósággal megélhetjük, azt nem lehet szavakba leírni. Azt olvashatjuk, írhatjuk, mondhatjuk, de azt nem lehet kimondani, nem lehet átadni. Ez az, amire hív minket személyesen, ez az a valóság. És ez csodálatos. Ez minden benne van. Fájdalmas, halálos, de jön a feltámadás, és jön a csodálat, és jön az, hogy érzed azt, hogy te egyé válsz Istennel. Ez már nem elmélet. Vagyis még mindig ez is elmélet valamelyes, de nem, tehát ő valóságra hív minket. De a valóság, az igazság, hogy megtörténjen bennünk, ez is az út része. Ez is az út része. És aztán, mert fokozatosan adja a szót, hangos szót, az megfogan benne, és elkezd formát ölteni. És akkor jön a megszülés, jön az, hogy megélem azt az állapotot, hogy fogan bennem a fiú gyermek, a Krisztusi lélek, és érzem azt, hogy mozog bennem, érzem azt, hogy valami új fogant meg bennem, valami mennyi, és akkor tehát megvallom, kimondom úgy, ahogy Jézus tette, és ezáltal az én szavam is, élet és lélek, ezt ő végzi el bennem, és aki hallja, ő benne is elkezd ez a folyamat zajlani, elindul az élet útján, a megtisztulás útján, a lelepleződés, a feltárulkozás útján, elindul az életre, tehát ez igen, ezek olyan dolgok, hogy valóban tényleg azt mondja a földhöz ragadt ember, hogy ez bolondság, ez hülyeség, és áldott legyen Krisztus, aki elvégezte és elvégzi, és végbe viszi bennünk ezeket is, hogy ezeket megadhatja. Hát, dicsőség neki.
Elmenvén pedig prédikáljatok, mondván, elközelített a mennyeknek országa, hirdessétek az embereknek az igazságot, hogy eljött hozzuk a mennyek országa ti szavaitok által, a lélek által, aki titeket is megmentett. Betegeket gyógyítsatok, poklosokat tisztítsatok, halottakat, lelki halottakat támaszatok fel, ördögi gondolkodásokat fegyverezetek le, űzzétek ki az emberek házából. Ingyen vettétek, ingyen adjátok.